Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztény testvéreim, új kenyérre készülve, az úrvacsorára készülve, a bűnbánati Isten tiszteletünk kezdetén a 397. számú dicséretnek énekeljük az első versét. A 397. dicséret első verse így kezdődik: Ó Sion, ébredj! Helyünket elfoglalva folytassuk tovább Isten tiszteletünket énekléssel. A 461. számú dicséretet énekeljük. A 461. számú dicséretnek mind a 6 rövidke versét. A 461-es dicséret első verse így kezdődik: Bár bűn és kín gyötör.
Thank you.
ami segítségünk, bűnbánati istentiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Most pedig hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édes Atyánk, a Jézus Krisztus által. Arra készülünk, hogy hálát adjunk. Ünnepre készülünk, az aratást befejező ünnepre. Ünnepre, hogy emlékezzünk a te gondoskodásodra, ahogyan gondoskodsz rólunk, ahogyan megadod a mindennapi kenyeret, ahogyan testünket is élteted napról napra. Urunk, és amikor ünnepre készülünk, amikor látjuk a te szeretetedet és a kegyelmednek a valóságát, mennyire kézzel fogható az, hogy le tudunk ülni, reggelizni, ebédelni, vacsorázni, és hogy tudunk élni, megélni, és ugyan tele van a szívünk aggodalommal a holnappal kapcsolatban, ez mégsem olyan, minthogyha attól tartanánk, hogy megettük az utolsó szelet kenyeret, és nem tudjuk, mit eszünk vacsorára. Köszönjük, Urunk, hogy te gondoskodó Isten vagy. Köszönjük, hogy odafigyelsz ránk, és fontosak vagyunk a számodra. Urunk, ez akkor is így van, mi tudjuk, hogyha nem érezzük ezt mindig. Hogyha mi elszaladunk tőled, és a magunk feje után megyünk. Hogyha nem vesszük ezt észre, ha nem tűnik fel. Téged dicsérünk, a hűségedért, Urunk. Téged dicsőítünk a kegyelmedért. Mert a te szereteted nem függ tőlünk, hanem a te döntésedtől függ, hiszen már előre eldöntötted, hogy a tieid leszünk. Köszönjük, hogy hozzád tartozhatunk. Köszönjük, Urunk, hogy eléd jöhetünk. Urunk, jöttünk, hogy készíts bennünket, jöttünk, hogy szólíts meg bennünket, és jöttünk, hogy segíts nekünk abban is, meglássuk a bűneinket, és meglássuk a vétkeinket. Hogy ezzel a nagy kegyelemmel szemben milyenek vagyunk mi, mit teszünk mi, hogyan élünk, mennyire nélküled, mennyire nem rád figyelve, téged mennyire nem komolyan véve. Urunk, olyan jó, hogy mégis fejet hajthatunk előtted, orcánk pirulásával is, hiszen tudjuk, hogy a kegyelem nálad már készen van. Kérünk, hogy taníts bennünket, légy segítségül, hogy meg tudjuk vallani a bűnünket, légy segítségül, hogy el tudjuk fogadni a bűnbocsánatot, segíts, hogy a te akaratod követésében előrébb tudjunk lépni. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hogy áld meg igére figyelésünket, és áld meg a te igédnek üzenetét most mindenki számára. Az Úr Jézus Krisztusért hallgasd meg az imádságunkat, Atyánk. Amen. Kedves testvérek, Istennek igéjét olvasom, ahogy megírva találjuk a Református Biblia olvasó kalauz szerinti új szövetségi szakaszban. Most mégis, hogy érthetőbb legyen, nem a 14. verssel kezdeném el olvasni, hanem már a 6. verssel, szóval a korintusiakhoz írott első levélben a 4. rész 6. versétől kezdve a rész végéig. Ezt a kicsit hosszabb ige szakaszt figyelemmel és leülve hallgassuk végig. Pál apostol korintusiakhoz írott első levelében, a 4. részben, a 6. verssel kezdődően ezt olvassuk. Mindezeket pedig, testvéreim, értetek, alkalmaztam magamra és Apollósra, hogy a mi példánkon tanuljátok meg, ahhoz tartsa magát az ember, ami megvan írva, és senki se fuvalkodjék fel az egyik tanítóval dicsekedve a másik ellen. Mert ki tesz téged különbé? Mit van, amit nem kaptál? Ha pedig kaptad, mit dicsekszel, mintha nem kaptad volna? Ti már jól laktatok, már meggazdagodtatok, nélkülünk uralomra jutottatok. Vár csak ugyan uralomra is jutottatok volna, hogy veletek együtt mi is uralkodhatnánk. Mert úgy gondolom, hogy Isten minket, apostolokat, utolsókul állított, mint akiket halálra szántak, mert látványossággá lettünk a világnak, az angyaloknak és az embereknek. Mi bolondok vagyunk a Krisztusért, ti pedig okosak a Krisztusban. Mi erőtlenek, ti pedig erősek. Ti megbecsültek, mi pedig megvetettek. Mindez ideig éhezünk és szomjazunk, ruhátlanok vagyunk, és bántalmakat szenvedünk, otthontalanul bujdosunk, és tulajdon kezünkkel dolgozva fáradozunk. Amikor gyaláznak, áldást mondunk, amikor üldöznek, tűrünk, amikor rágalmaznak, jó szóval válaszolunk. Szinte a világ szemétjévé lettünk, és mindenki söpredékévé mindez ideig. Nem azért írom ezeket, hogy megszégyenítselek titeket, hanem azért, hogy incselek, mint szeretett gyermekeimet. Ha tanítómesteretek sok ezer volna is a Krisztusban, atyátok azonban nincs sok, mert az evangélium által én vagyok a ti atyátok a Krisztus Jézusban. Kérlek tehát titeket, legyetek az én követőim. Ezért küldtem el hozzátok Timóteust, aki szeretett és hű gyermekem az Úrban, aki emlékeztetni fog titeket arra, hogyan élek Krisztus Jézusban, és hogyan tanítok minden gyülekezetben. Egyesek azonban úgy felfuvalkodtak, mintha nem készülnénk hozzátok. Pedig ha az Úr akarja, hamarosan elmegyek, és meg fogom ismerni a felfuvalkodottaknak nem a beszédét, hanem az erejét. Mert nem beszédben áll az Isten országa, hanem erőben. Mit akartok? Bottal menjek hozzátok, vagy szeretettel és szelid lélekkel? Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban! Igazából engem ebből a szakaszból, ha bár sok nagyon izgalmas és nagy ige van benne, a 20. vers ragadott meg, de a délutáni liturgiában nincsen külön textus, úgyhogy azt most fogom elolvasni még egyszer. Így hangzik, mert nem beszédben áll az Isten országa, hanem erőben. Azonban, hogy értsük is azt, hogy milyen környezetben hangzik el, ahhoz mindenképpen hallani kellett, olvasni kellett azt, amit Pál a korintusi gyülekezetnek ír le. Önmagában is egy csodálatos ige, nem beszédben, hanem erőben. Egy nagy üzenet mindannyiunk számára, minden kor keresztjéne számára, de amikor legelőször elhangzik, akkor ebben az összefüggésben hangzik el. Pál apostol a korintusbeli gyülekezethez ír levelet. Vannak gondok a gyülekezet és az apostol kapcsolatában. Pál apostol után új tanítók jöttek, új tanítók, akik talán másképp tanítottak, és kialakult egy pártoskodás a gyülekezetben, amikor valaki azt mondta, hogy ő Pálé, az ő Apollósé, ezé, azé, ki melyik tanítót követte. Úgy mondhatnánk ma, hogy jobban értsük, hogy mondjuk valaki azt mondja, hogy én ehhez a lelkészhez tartozom. Én meg ahhoz a lelkészhez. Persze ritka az ilyen, de azért vannak olyan gyülekezetek ma is Magyarországon, ahol több lelkész van, vagy esetleg egészen sok lelkész van. Emlékszem a debreceni nagy templomra, mindig csodáltam, nem tudom, hogy most úgy van-e, hogy a lelkészek bevonultak, és akkor jó sokan voltak Fekete Palástba, és hát volt, hogy volt, akinek jutott szerep, volt, akinek nem jutott, de hogy ugye sok lelkész volt, és ha elképzelünk egy ilyen gyülekezetet, akkor előfordulhat az is akár, tehát, hogy megértsük, miről van szó, hogy valaki azt mondja, hogy hát én, ő az igazi lelkész, én őt szeretem hallgatni, én meg őt szeretem hallgatni. Ez ilyen Budapesten is van, hallottam már ilyet, hogy valaki azt mondja, hogy én oda megyek, mert az egy igazán hívő lelkész. A másiknak meg a másik a hívő lelkész. Én ezé vagyok, én meg amazé vagyok. És akkor elkezdenek ítélkezni, hogy ki jól, ki rosszul tanít, ki jobban megszólít, ki kevésbé. Ez néha egy nehéz kérdés is, hogy milyenek alapján döntsünk, hogy melyik gyülekezethez tartozunk. Ugye a vidéken ez sokkal egyszerűbb történet, mert van egy templom, egy lelkész. El lehet menni gyakran a szomszéd faluba is, de gyakran ott is ugyanaz a lelkész van, főleg kisebb helyeken, úgyhogy a nagy választék nincsen ebből a szempontból. Mégis kialakulhat akár, hogy valaki mondjuk az elődjéhez hasonlítja a következő lelkészt, és akkor az alapján ítéli meg, mert azt mondja, hogy hű, az egy igazi lelkész volt, ott aztán minden rendben volt, most meg ez a mostani lelkész, hát ez meg csapnivaló. Szóval vannak ilyen hangok azért, én is hallottam ilyet, nekem is meséltek más lelkészekről, biztos rólam is meséltek másoknak, hát ez így működik, sajnos ilyenek vagyunk emberek, ezt így kell helyre tenni. Tehát valami ilyesmiről van itt szó, csak ugye talán az is közben játszik, hogy ezek a lelkészek nincsenek is ott. Tehát ezek a tanítók nincsenek is ott. Voltak, hatással voltak a gyülekezetre, mentek tovább. És ugye akit valaki megszólított, és az ő megszólítására hitt, vagy éppen tovább épített, tehát épült a gyülekezet, akkor kialakult egy ilyen pártoskodás. Nagyon érdekes ez az egész szituáció, sokat hezitáltam rajta, hogy mit is kezdjünk ezzel, mert olyan nehézkes az egész helyzet, hogy mi gyülekezetben élünk. Mert sokszor csak odáig jutunk el, hogy van az evangélium. És akkor sokan azt mondják, hogy hát az evangélium Jézusnak a beszédei az az, amit komolyan kell venni, a többit Pál csak hozzátette. Ez nem így van, csak mondom, nem így van, semmiképpen nem így van, hiszen az Isten igéje az elejétől, a végéig, az első betűtől, a kezdetbentől, az 1 Mózes 1 elején, az első szótól, egészen a Jelenések könyvé végéig, az Ámenig, az ugyanúgy Isten igéje. Nem lehet különbséget tenni az igék között. Persze ez nem azt jelenti, hogy mindegyik szó, mindegyik mondat pont ugyanolyan nagy üzenetet hordoz számunkra, hanem azt jelenti, hogy az egészet kell tekintenünk. Mi a különbség a páli levelek, vagy egyáltalán az evangélium utáni részek és az evangélium között? Hát mindenek előtt az a különbség, hogy ott az Úr Jézus van jelen, és ő tanít. Viszont ott arról is szó van, hogy lesz ennek folytatása. És a folytatás pedig az, amikor majd az ő követőinek a szavára fognak hinni. Jézus maga is a főpapi imádságába nem csak azokért imádkozik, akik ott vannak körülötte. Akkor a 12 van ott körülötte, illetve hát igazából talán éppen már csak pont 11, de majd Mátyással kiegészül. Szóval az apostolok vannak körülötte, és amikor imádkozik, nem csak értük imádkozik, mert ugye az egy nagyon nehéz helyzet ott, hiszen Jézus elveszítik, Jézust ki fogják végezni rövidesen, elítélik, kivégzik, és a tanítványok egyedül maradnak. És akkor utána még ugyan Jézus majd megjelenik a feltámadott Jézus, de nyilván, amikor felmegy a mennybe, utána a Szentlélek kitöltetésétől a tanítványoknak a dolga lesz, hogy hirdessék az evangéliumot. Hirdették az evangéliumot, és Jézus azokért is imádkozik, akik majd az ő szavukra fognak hinni. Szóval Jézus nem csak arról beszél, hogy sokan mondják, hogy hát Jézus nem alapított egyházat. De az egyház, az legalábbis ami utána következik, az Jézus terve szerint, mégpedig úgy, hogy az apostolok és a bizonyságtevő közre működésével van megtervezve és benne az Istennek a tervébe. Tehát az, ami utána van a evangéliumok után, az ugyanolyan fontos, mint ami előtte van. Az nem ellentétes, hanem abban a helyzetben kell megérteni. Mi a helyzet? A helyzet az, hogy a hívők azok közösségben vannak. A helyzet az, hogy akik megtértek, azok egy közösséghez tartoznak, és így élik meg a hitüket. Korintusban, Efézusban, Csillaghegyen és mindenütt másutt ugyanezek a szabályok érvényesek. És itt már nem csak arról van szó, hogy hívővé legyél, mert már reménység szerint azok vagyunk, hanem arról van szó, hogy hogyan élünk hívőként. És ez már egy picit másik helyzet. Egyrészt ott van a felelősségünk arra, hogy hívőként, Krisztusnak a tulajdonaiként, mint neki engedelmeskedjünk. Ott van a felelősség, hogy hozzáigazodjunk. Ugye azért van tele egy csomó ilyen gyakorlati kérdéssel az apostoli leveleknek a részei, azért vannak tele, mert gyakorlati kérdéseik vannak az embereknek. Nekünk könnyebb is, meg nehezebb is ez a helyzet. Könnyebb, mert jártak előttünk. Nehezebb, mert jártak előttünk. Hiszen akik előttünk voltak, kialakítottak egy rendet, hogy amikor bemegyünk a templomba, akkor kezdődik egy fennálló énekkel. Nem mindenütt, de maradjunk ennyibe. Kialakították az Isten tiszteleti rendet, kialakították azt, ahogyan a dolgok zajlanak. Igen ám, de ebben is vannak változások azért a külsőségekben is. Szóval egyrészt könnyű, mert jártak előttünk, másrészt, hogyha ez egy rossz rutin volt, akkor meg azt tettük magunkévá. Ugye erről szól a reformáció, hogy elvileg könnyű lett volna, mert hogy már voltak előttük emberek, és hittek, és gyakorolták a hitüket, de kiderült, hogy nem jól, hogy nem minden úgy volt, ahogy Isten akarta. Szóval egyrészt könnyű ez a helyzetünk, hogy már jártak előttünk, másrészt nehéz, mert arra is kell figyelni, hogy nehogy elcsusszunk. Milyen hívők vagyunk? Hogyan vagyunk hívők? Hogyan éljük meg ezt a mindennapokban? És hogyan maradunk meg az Istennek az útján? Mennyire tudjuk mi ezt megtenni? A vita, ami itt elhangzik, az a tanításról szól. Ki mit mond, ki az igazi tanító? Hát ennyire fontos lenne a tanítás? Azt gondolom, hogy ez az egyik nagyon fontos dolog, bár azt mondja itt az apostol, hogy nem beszédben áll az Isten országa, de szeretném elmondani, hogy a tanítás az nem csak beszéd. A tanítás az nem csak beszéd, az Istennek az igéje az nem csak beszéd, hanem ennél sokkal több. Két példát szeretnék mondani erre. Az egyik példa, hogy Isten a szavával teremtette a világot. A másik pedig, hogy a Jézus Krisztusról szóló beszédben van az üdvösségünk, hogy a keresztrész szóló beszéd bolondság ugyanazoknak, akik elvesznek, de nekünk az Istennek az ereje. Szóval igazából arról szól ez, hogy a beszéd itt a felesleges beszédről szól, nem pedig az igéről. Szóval a tanítás igenis fontos, még akkor is, hogyha a tanítók között néha ilyen furcsa helyzet alakul ki, nem is a tanítók között igazából, hanem a tanítók megítélésében, azoknak az embereknek az életében, akik nem az Istenhez akarják magukat, hanem emberekhez akarják magukat kötni. Ez sajnos gyakran megtörténik, ilyenek vagyunk mi emberek, hogy ki az, akihez kötődöm, és úgy az Istenhez. Pedig igazából Istenhez kell mindannyiunknak kötődni, Istenhez kell mindannyiunknak kapcsolódni. Persze ott vannak előttünk a példák is, de az lenne a jó, hogyha mi magunk is egyben példákká is lennénk. A tanítás fontos dolog, az Isten igéje fontos dolog. Mi a tanítás? A tanítás az, amit az Isten mond, az ő igéje. És hogy az azért fontos dolog, mert egyrészt azáltal, hogy Isten kijelentette az ő igéjét, értettük meg az ő szeretetét, másrészt ezáltal lettünk hívőkké, és ez az, ami megtart bennünket ezen az úton. És nem sem más dolga a keresztény közösségnek, mint az Isten igéjére figyelni. Könnyen megtörténik, hogy a fókusz máshová tevődik. Sokfajta elvárás van, az egyik ilyen elvárás az Isten népével, vagy a gyülekezeti élettel kapcsolatban, hogy a gyülekezet legyen olyan, amelyik a szociális érzékenységével, a különböző társadalmi csoportok egyenlőségével és hasonlókkal foglalkozzon. Ez egy nagyon komoly elvárás. Az a nehéz benne, kedves testvérek, hogy bizonyos tekintetben nem olyan, amely teljesen kívülálló a mi helyzetünkhöz képest, hiszen az Isten igazságát minden tekintetben képviselnünk kell, de nem ez a fő feladatunk. Vagy gyakran úgy tekintenek az egyházra, mint ami a hagyományokat őrzi. Egy kedves ismerősöm mondta egyszer, hogy hát én úgy becsüllek benneteket, mert ti ezeket a régi hagyományokat tovább viszitek. Én tiltakoztam kézzel, lábbal, hogy nem viszünk semmilyen hagyományt tovább, mi az Isten igéjére akarunk figyelni, ez teljesen félreértés, de ő így ezt gondolta az egyház, hogy van mi régi dolog, régi hagyomány, ilyen hagyományőrzők vagyunk, tudjátok testvérek, olyan, mint a népviselet, néha felvesszük, és akkor eljátsszuk azt, hogy mi is úgy élünk, vagy úgy vagyunk. Ez kicsit olyan egyébként, mint a hollókő, nemrég eljutottam oda, bár a vár miatt mentem, bevallom, nem a falu főtere miatt, amit mindig emlegetnek, és hogy hát ugye ott szokott lenni ilyen ünnepségek, meg népi hagyomány, tehát az igazság az, hogy azért egy kicsit cseles a dolog, mert hát nem azok csinálják ezt feltétlenül, akik ott laknak, és ez a mindennapjaikból, hanem hát egy kicsit olyan, hát csúnyán mondom, de nem bántani akarom, mert jó, hogy van olyan só. Tehát, hogy igazából kicsit úgy is néznek ránk, mint akik a sót, azt egy részét, egy ilyet produkálunk. És hát néha úgy is néz ki, hogy az ünnepek, a karácsony, a gyerekműsor, csak hogy a református részeket emlegessem, és ne katolikus testvéreknek a augusztus 20-ai programjára utalgassak, de azért csak kimondtam, szóval, hogy néha úgy is néz ki egy kicsit az egyház a kívülálló számára. És sokan úgy tekintenek rá, ezt a kifejezést nem én találtam ki, mint egy wellness lehetőség. Szóval azt gondolják, hogy valami jó érzést, valami békességet kell nyerni. És az a nehéz, hogy ebbe azért van valami, mert hogyha én visszagondolok, akkor amikor nem a szolgálat miatt aggódtam, hanem beültem még a templomba, hogy úgy jöttem ki, mint akinek a legtöbb esetben Istennek hála, mint akinek nagyobb volt a békessége a kijövetelkor, mint a bemenetelkor. És egy ilyen igény van az emberekben, ha egyáltalán igénylik, hogy olykor, néha valamit úgy beleszippancsanak ebbe. Nem mindig, csak olykor, néha. Nem minden vasárnap, nem az az igény, hogy minden vasárnap ott legyek, az Isten igényére figyeljek, hogy megpróbáljak épülni, hogy jobban megértsem, hogy jobban az ő akarata szerint formáljam az életemet, hanem hogy valami megérintsen, egy kicsit úgy feldobjon. És akkor jó néha elmenni a templomba, főleg az ünnepeken, és akkor kapok egy ilyen wellness élményt, és abba a gyülekezetbe akarok menni, ahol ezt a wellness élményt nyújtják nekem. Ahol meg nem nyújtják, hát oda nem olyan biztos, hogy olyan izgalmas menni. Nem arról van szó, hogy a másik helyre minden vasárnap járok, az se jellemző, hanem úgy általában. De persze van, aki ennyit szeretne, ilyen módon közelíti meg. De hát miben van az Isten országa? Nem beszédben, hanem erődben. De a beszéd az, amikor a beszélgetés, a felesleges vita zajlik erről, arról, hanem az Isten országa az erőben van. Azt mondja az apostol, hogy amikor elmegy, akkor nem a beszéddel akarja őket legyőzni, hanem az Istennek az erejével. És arra világít rá itt, hogy vajon mennyibe van jelen az Isten ereje az életünkben. Mennyire engedjük, hogy az Isten ereje jelen legyen az életünkben. Csak beszélünk róla. Fontos a beszéd, fontos a tanítás, fontos, hogy az ige hallatszódjon. Fontos, hogy legyen hitvallás, legyen bizonyságtétel. Ez mind fontos. De igazából az erő az, ami mögötte van. Az a kérdés, hogy mögötte van-e az erő. Azt mondták Jézusról azok, akik hallgatták, hogy nem úgy tanít, mint ahogy a farizeusok tanítanak, meg az akkori tanítók, rabbik tanítanak, hanem úgy, mint akinek ereje van, akinek hatalma van. Vajon a mi hitünk, a mi beszédünk, a mi megnyilvánulásunk az Isten hatalmáról és az Isten erejéről szól? Vajon van-e Istenfélelem az életünkben? Mit jelent az Istenfélelem? Azt jelenti, hogy oda tesszük magunkat, ahol vagyunk, meg oda tesszük az Istent, ahol vagyunk. Az Isten, aki mindenható, aki a világnak a teremtője, fenntartója, igazgatója, aki jogosan haragszik a bűnre, de megkegyelmezett nekünk Jézus Krisztusért, hogy a övé legyünk és örök életet adjon, és mi pedig azok vagyunk, akik kegyelmet nyertünk, bűnösök, de mégis Isten kezében olyanok, akik elnyerték a kegyelmet az ő szemében, és olyanok, akik őt szolgáljuk, és az ő akarata szerint igyekszünk élni ebben a világban. Az erő látszik-e ebben, látszik-e az életünkben, látszik-e az engedelmességünkben az Istennek az ereje? Vagy csak egy wellness kereszténységet élünk? Vagy csak beszélünk róla? Vagy csak gondolkodunk róla? Vagy megpróbálunk megfelelni azoknak az elvárásoknak egyházként, ami körülöttünk van? Mert van elvárás az egyház számára. Van. És van elvárás a magunk élete számára is. Néha ez is nehéz, mert mi úgy közelítjük meg, hogy Uram, itt a kezem, ezt akarom. És bizony sok minden van, amire szükségünk van. Sok minden van, amire szükségünk van. Szükségünk van a békességre is, szükségünk van a mindennapi kenyérre, de valahogy ez az egyoldalú dolog, amikor én csak kérek, amikor én csak kapni akarok az Istentől, és nem veszem észre, hogy közben Isten meg azt várja tőlem, az Úr azt várja tőlem, hogy az ő gyermekeként éljek ebben a világban, akkor nem az ő ereje látszik meg. Nem beszédben, hanem erőben. Az erőt a hit adja, a Krisztus hit adja. Az adja az erőt, hogy mi elköteleződünk Isten mellett. Ez tartotta meg az apostolokat, ez tartotta meg a hitvallókat, akik előttünk voltak. A hitvallók nem csak szóban vallottak hitet, hanem máshogy is. Ugye talán a legismertebb hitvalló, hadd emlegessem a reformáció korából, Luther Mártont. Ugye Luther Márton, amikor a kézhez vette 1521-ben, a pápai bullát, amely hát nem megdicsérte őt, hanem átokkal fenyegette meg, hogyha nem fogja visszavonni a tanítását, akkor azt széttépte, és ennek az lett a következménye, hogy a Wormsi birodalmi gyűlés elé idézték, és ugye ez nem csak arról szólt, hogy ott elbeszélgetnek vele a tanairól, tehát ez egy számonkérés volt, és ugye ez a birodalmi gyűlés, ez hát 100 évvel később, jó száz, kicsivel több mint 100 évvel később van, mint 1415 Husz Jánosnak a története, de biztosan ismerték, hogy őt is megidézték Konstancba a zsinat elé, a nagy zsinat elé, a gyűlés elé, és bizony ott Husz János sem mondta vissza a tanait, és az lett a vége, hogy megégették, mint eretneket. Így állt ott Luther Márton is, amikor felajánlották neki, hogy vonja vissza a tanítását. Nem azt mondták neki, hogy beszéljünk róla, és próbálj meggyőzni, hanem azt mondta, vond vissza, nem volt másik lehetőség. Vagy visszavonja, vagy pedig akkor tudja, hogy mi fog rá várni. És Luther, bár nem tudta, hogy mi fog következni, bár tudta, hogy mi történhet, mégis nem tudta, hogy meg fog menekülni, mégis, ugye ezt vitatják sokan, így mondta, vagy nem így mondta, de azért mégis ilyen jól hangzik, hogy azt mondja, itt állok, másként nem tehetek. Ha valaki a Biblia alapján meg nem győz arról, hogy amit leírtam, amit tanítok, az nem igaz, nem tudom visszavonni. Nem lehet visszavonni akkor. És akkor, ugye, ő csak beszélt, de az életével játszott közben. Szóval a beszédben ott van az erő. Az, hogy mi megvalljuk a hitünket, megvalljuk szavakkal, megvalljuk az Isten iránti engedelmességgel, hogy úgy akarunk élni, mint Istennek a népe, úgy akarunk élni, mint Istennek a gyermeke, mert hogy ugye az egyháznak a feje Jézus. És ez nem csak annyit jelent, hogy az egyháznak a feje Jézus, hogy hát nem a pápa, ezt is jelenti persze, nyilván ezzel azért tisztában kell lenni, hogy nem földi helytartókat hagyott az Úr Jézus, hanem ő maga az élő Isten, az egyháznak a feje, és mi a tulajdonai vagyunk, de azért azt is jelenti, hogy akkor, hogyha az ő tulajdonai vagyunk, akkor az életünk azt ő már rendezte, hogy hogy kell csinálni, hogy kell hinni, hogy kell imádkozni, hogy kell megbékélni, hogy kell engedelmeskedni. Valahogy olyanok vagyunk ebben, akik folyamat, mint a tizenévesek. De mint a kamaszok, úgy viselkedünk Istennel, hogy nekünk ez nem tetszik, az nem tetszik, és mi akarjuk irányítani az Istent. Az embernek van egy ilyen elképzelés, hogy én akarom irányítani az Istent. Ha valami úgy van írva a Bibliába, ami nekem nem tetsző, akkor arra nem szívesen figyelek. Hogyha valami úgy tanít, ami nekem nem tetszik, akkor az már elavult, az már régi. Mindig megvan az embernek valami kifogása, hogy valahogy ezt a problémát, hogy konfrontálódni kelljen az én kényelmemnek, megszokásomnak, elvárásaimnak, az Istennek a tervével, azt megpróbáljuk valahogy kikerülni. Megpróbáljuk kikerülni, és akkor nem arra figyelünk. De hogyha komolyan vesszük az Istennek a szavát, annak van csak ereje. Annak van ereje, és ez az erő az, ami bennünket meg tud tartani, az engedelmesség tud megtartani. Nagyon furcsa, nagyon érdekes, szinte hihetetlen, hogy Jézusnak a győzelme a halál felett az az Istennek való engedelmességben mutatkozott meg. Nem abban, hogy legyőzte vitában a főpapokat, vagy legyőzte vitában Pilátus, meg se próbálta legyőzni őket egyébként. Jézus hallgat, nem szólal meg, olyan hallgatnak, meg se próbál velük beszélni, mert minek? Nincs értelme ennek a beszédnek. Itt egészen másról van szó. És az ő ereje abban van, hogy Istennek engedelmeskedett. És ma is az egyháznak, meg a hitnek, meg a hívő embernek ebben van az ereje. Ha engedelmeskedünk Istennek. Nekünk nincsen saját erőnk. Erőnk magában mit sem ér. Mit sem ér a mi erőnk. Hát kedves testvérek, mit tudunk mi, amit a világ nem tud? Mindent jobban tudnak. Komolyan. Mindent jobban tudnak. Jobban tudnak társadalmat építeni, úgy tűnik megmondani, hogy mi a helyes, értenek a gazdasághoz, mindenhez jobban értenek. Sőt, hát ahhoz, hogy hogyan lehet magunkat jól érezni, szuper iparág fejlődött arra ki, hogy emberieket pátyolgassanak, mindenféle lelki és egyéb igényeket kielégítsenek, mindenkinek megvan erre, szórakoztassanak, jobban tudják csinálni, mint mi. Nagyon szeretem az énekkarunkat, de vannak olyan profi énekkarok, akik csak ezzel foglalkoznak. Hogyha mi azt akarjuk, hogy itt a gyülekezetben arra törekszünk, vagy azt szeretnénk elérni, hogy jól érezzük magunkat, hogy csak a jól érezzük magunkatról szól a történet, akkor bizony jobb helyek is vannak, ahol az ember jól érezheti magát. Már bocsánat a kijelentésért. De mi valamiben mások vagyunk, és nekünk erre a másra kell figyelni, hogy mi az Úristen jelenlétét hisszük az életünkben, meg az Isten tiszteleten, meg másutt is, hogy mi az Isten gyermekei vagyunk. És ez az, amiről szól, úgy gondolom, ez az ige, ez az üzenet. És az a kérdés, hogy ráfigyelünk, hogy ez az erő, ez megjelenhet az életünkben? Vajon vagyunk-e elég engedelmesek, odafigyelők, az ő akaratát követők? Ez az, amit érdemes megvizsgálni. Bűnbánati istentisztelet nem arról szól, hogy Isten elítél bennünket és végünk, mert az erő ahhoz is kell, hogy lássuk, hogy Isten tudja, hogy milyenek vagyunk, és mégis megbocsátott nekünk. Az erő az abból jön, a kegyelemből jön, az erő az asztaltól jön, az Úr asztalától jön, nem az asztaltól, hanem a Krisztussal való találkozásból, az úrvacsorai jegyekben, hogy átélem újra, hogy Uram, hát ilyen vagyok, de mégis kellettem neked. Mégis kellettem, hiszen odaadtad önmagadat, hiszen a te tested érettem, és a véred érettem töretett meg, és ontatott ki. Ez az az erő, ami az Isten szeretete, ami meg akar ragadni, és meg akar tartani bennünket. Meg akar tartani bennünket, mert ez nem csak egy pillanat, nem érzés, a hit nem érzés, hanem a hit az elköteleződés. És megújulás is a hit, hiszen látjuk az apostoli levelekből, hogy mindig van valami baj. Tehát a leveleket nem azért érték, mert mi írták, mert minden rendben volt. Mindig volt valami baj ezekkel a gyülekezetekkel. És kicsit talán nem is jó, ha nincs valami baj a gyülekezetekkel. Hogyha már úgy érzi a gyülekezet, meg úgy érzik az ember, hogy jó vagyunk mi így, már mindent meg tudtunk csinálni. Mindenben rendben vagyunk. Hogyha nem keressük, hogyha nem kutatjuk az Istennek az akaratát, hogyha nem kell újra találkoznunk azzal, hogy van olyan elvárása az Úrnak, amihez igazodnunk és ragaszkodnunk kell. Nem beszédben áll az Isten országa, hanem erőben. Sokan keresik, hogy mi a titka az egyháznak. Hát persze, hogyha végignéznek rajtunk, mindig úgy tűnik, hogy hát az egyház a végét járja. Hát most így a Covid után is, hát az igazság az, hogy kevesebben vagyunk a templomban, mint előtte voltunk. Nem, mint hogyha akkor teljesen tele lett volna a templom, ezt nem merném állítani, kevesebben vagyunk. És az a helyzet, hogy és ez nem menteget bennünket egyáltalán, hogy nem csak mi állunk ezzel a helyzettel így, hanem sok keresztény közösségben van hasonló helyzet, de ettől függetlenül mégis ott látnunk kell, hogy az egyháznak van titka. A titka pedig az, hogy az Istennek az ereje és a Szentléleknek az ereje. A titka az, hogy az Isten szent lelke az, aki mozdít, aki megerősít bennünket. De a mi dolgunk az, hogy ezt hirdessük, hogy erről bizonyságot tegyünk, hogy megújuljunk ebben, és hozzá ragaszkodjunk. Kedves testvérek, Isten adja nekünk az ő kegyelmét, táplálja a testünket és táplálja a lelkünket. Lehetünk hálátlanok, lehetünk olyanok, akiknek ez nem fontos, akik tovább mehetünk emellett, és lehetünk olyanok is, akik elfogadjuk ezt, az ő erejét, és hagyjuk, hogy formáljon, és küzdünk a bűn ellen, és megvalljuk a méltatlanságunkat, de Isten kegyelmét el tudjuk fogadni. Engem ez ragadott meg, ez az ige, hogy az Isten országa az nem beszédben, hanem erőben van. A Krisztus erejében van, az Istentől kapott erőben van, a Szent Lélektől való táplálásban van az Isten országa, és én hiszem, hogy ez az erő a mi életünket is tudja formálni, jó irányba vinni, Istenhez közelebb, engedelmesebb életté formálni mindannyiunk életét, és én hiszem, hogy ennek a gyülekezetnek és minden gyülekezetnek is ez az erő tudja a megújulást adni, és azt, hogy Isten előtt megállva hálaadással dicsőítse őt mindenben. Ámen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy nem a magunk erejéből vagyunk, akik vagyunk, hanem a te kegyelmedből. Valóban úgy van, hogy semmink nincsen, amit nem tőled kaptunk. Tőled kaptuk az embereket, akik körülvesznek, tőled kaptuk a javainkat, tőled kaptuk a lehetőségeinket, tőled kaptuk a feladatainkat, minden tőled van, Urunk. Egyedül tiéd, mindenért a dicsőség. És Úrunk, bocsáss meg, hogy ezzel szembe mi olyan hálátlan életet tudunk élni. Mindig a magunk dolgait hozzuk eléd, mindig másokat hibáztatunk, mindig azzal foglalkozunk, ami nem előre visz bennünket a te ismeretedben, hanem éppen akadályoz. hát ha nem is mindig, de sokszor erőt vesz rajtunk. Urunk, bocsásd meg, hogy nem vagyunk olyan engedelmesek, mint amilyenek lehetnénk. Tudjuk, hogy nem vagyunk tökéletesek, de biztos, hogy lehetne többet tenni, érted? Őszintébben imádkozni, téged dicsőíteni, hozzád jönni, melletted kitartani, a testvéreket bátorítani, egymásért imádkozni, és figyelmeztetni is egymást, hogy megmaradjunk mindannyian a hitben. Urunk Istenünk, kérünk, hogy légy velünk, és maradj velünk. Imádkozunk azért, hogy a ránk következő vasárnap minél több testvérünkkel tudjunk együtt állni az Úr asztalánál, mindannyian a vétkeinket letéve, a Te igédben és a látható ige vételében is megerősödve, a Te gyermekeidként élni ebben a világban. Urunk, hallgass meg a könyörgésünket, látod, mennyi nyomorúság van a mindennapjainkban, aggodalmak, félelmek, nehézségek, de hisszük, hogyha rád bízzuk az életünket, nálad van megtartatás és megerősítés. Jézus Krisztusért hallgasd meg az imádságunkat. Amen. Együtt imádkozzunk, ahogy az Úr Jézus tanított. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudva a jókedvű adakozót szereti az Isten. Vasárnap 10 órakor kezdődik az istentisztelet, az úrvacsora és a közösen kezdett gyermekistentisztelet is. Szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket erre az alkalomra. Az istentiszteletünk végén még az záró éneket fogjuk elénekelni az áldás előtt, és az áldás után pedig véget ér az istentiszteletünk. A 463. dicséretet énekeljük. A 463. dicséretnek mind a 4 versét. az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.